Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
A műsor első részében a Hungaroring állapotáról és a 2025-ös Formula 1-es magyar nagydíjról beszélgetünk. A nagy felújítás éve a 2025-ös, mindjárt április végéhez közeledve, hol tartanak a munkálatok?
A munkálatok ott tartanak, ahol kell tartania most időarányosan. Ugye azt mondtuk már, volt egy sajtóbeszélgetés, egy bejárás az újságíró kollégákkal. Gyakorlatilag mindenki láthatta azt, hogy ugye lebontásra került a padoképület, illetve a szemben lévő 10 000 férőhelyes lelátó a kommentátorfülkékkel. Ez visszaépítésre került, és ez most olyan állapotban van, hogy remélhetőleg júniusban át tudjuk venni. A padoképület az nem lesz teljesen kész, a felső szintje az szerkezetkész állapotban lesz, de az előzetes tervekkel ellentétben üvegezés lesz rajta. Tehát a FOM-nak az volt a kérése, és úgy rendezhetünk, ugye a 40. magyar nagydíjat úgy rendezhetjük meg, hogy nem látszódhat az, hogy építkezés van, illetve hogy félkész valami. De a kivitelezők és a tegnapi bejárás is azt erősíti meg bennem, hogy remélhetőleg ez olyan állapotban lesz, hogy Forma 1-en észre se fogják venni. Természetesen lesznek kritikus pontok, és nyilvánvaló ez a mi dolgunk, hogy ezt túléljük. Gondolok itt például a kitelepített versenyirányítási központra, amelyik az ambulancia és a főépület között lesz ott a 14-es kanyar után. Ez kitelepítésre kerül, illetve a sajtóközpont is ideiglenes helyen lesz, hiszen a padoképület, amely most éppen bejártam tegnap, azt gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb ilyen egybefüggő épülete, több mint 20 000 négyzetméter négy szinten, elképesztő méretekkel, ez sem lesz teljesen kész.
Mi újult meg eddig? Ugye a közművekkel kezdték, most már annak gyakorlatilag jó ideje, gondolom, hogy a nagyja az le is zárult annak a beruházásnak, illetve az utómunkálatoknak. Mi minden újult meg eddig a létesítményben?
Hát első körben a közművek, hiszen ugye 1985-ös közművek voltak, teljesen egy éve volt több csőtörésünk és áramkimaradásunk, tehát a körvezeték kiépítésre került egy bővítés, árambővítés, a közművek, a víz és az vízelvezetések, és minden ilyen az üvegkábel, új üvegkábel lett telepítve körbe a pályán, ugye 4400 méter üvegkábel, és utána a bejárat, amiben ugye nem csak egy porta és egy iroda együttes, hanem ez már tényleg úgy néz ki, mint egy Forma 1-es pálya bejárata, illetve ebben egy műveleti operatív központ, amikor mondjuk 100 000 ember van kint egy nap vagy vasárnap, akkor ugye innen irányít a katasztrófavédelem, a rendőrség, a TEK és minden olyan szerv, aki kezeli a nézőket. Ezzel párhuzamosan ugye kezdődött a második ütem, amelyben a padoképület és a szemben lévő lelátó, illetve a lelátó mögötti több mint 10 000 négyzetméteres közösségi tér. Hiszen amióta ugye a Liberty Media átvette Bernie Ecclestontól a Form 1-et, azóta nagyon sok minden változott. Ez nem csak egy Form 1-es verseny, hanem egy fesztivál. Ugye, tudjuk azt, hogy minden este úgy kell kitoloncolnunk a bulizó hollandokat, németeket, osztrákokat, hiszen több helyszínen zajlanak az események, színpadok vannak, fellépők vannak, DJ van, és gyakorlatilag itt a katasztrófavédelemmel egyeztetve már olyan szűkek voltak a terek és a menekülő utak, hogy a tömeget nem tudtuk kezelni. Ez nagyban megváltozott, és rengeteg földmunkával, ugye egy fél hegy ott el lett hordva, és alapvetően kibővült ez a tér, illetve az új nemzetközi tévékampánnak is lett egy nagy új tere, ami a nemzetköziek nagyon jól vettek.
Április 23-a van, amikor beszélgetünk, tehát 100 nap van a kezdésig gyakorlatilag. A maradék 100 napnak gondolom nagyjából a felét hasznosíthatják, és utána aztán az idei versenyre kell fókuszálni. Milyen munkálatok maradnak még hátra erre a másfél hónapra nagyjából?
Hát tegnap, ahogy végigjártuk, gyakorlatilag mindenhol valamit csináltak. Tehát most azt valahol még burkoltak, valahol a boxokban műgyantát fektették, valahol a külső burkolatok zajlott, vagy rakásra kerültek, a box utca az nagyon, nagyjából rendben van, rengeteg dolog, a székek azok felszerelésre fognak kerülni az elkövetkezendő hetekben, de például a fedése alulról a nagy lelátónak, az pedig az is még egy hét hátra van a munkából, tehát rengeteg emelő kosaras gép. Most már a 12 toronydarúból eltűnt először 10, aztán most már 2. Úgyhogy elképesztő munkák vannak, a fél célegyenes még le van fedve, és ugye van egy védőréteg fölhordva rá, van egy ilyen parafa alul, és rajta pedig föld, hiszen ilyen nagy gépek járnak, és egyelőre még nem lesz az újraaszfaltozás. A két alagút, ami létesítve lett, ugye a főlelátó és a padok között, ezek már működőképesek. Úgyhogy nem tudnám elmondani, hogy konkrétan, hogy hány területen milyen munka folyik. Tegnap megnyugtattak, hogy egy hónappal ezelőtt még a kivitelezők is idegesebbek voltak, amit nekem nem mondtak, úgyhogy utólag jó, hogy bevallották.
Most már
nyugodtabbak, azt mondták, de majd lehet, hogy egy hónap múlva kiderül, hogy még ma is idegesek.
Összességében egy picit előrébb járnak a beruházással, mint ahogy tervezték?
Volt előteljesítés, ezt meg is beszéltük. Az első évben is volt, hiszen a depónak a kiszélesítése, sét azt előre kellett hozni, mert a felvonulási terület az nem lett volna kész. Ugye a depónk az nagyon kicsi lett, mivel a főépület ugye 12 méter szélesről 21 méter szélesre lett, hiszen a boxok, a 4x12-es boxok, ma már 7x21-es boxok, ami az FIA előírás. Rengeteg előírásnak meg kellett felelni a Nemzetközi Automotoros Szövetség előírásainak, hiszen ennek van egy kézikönyv, és ezáltal lett ez kialakítva a főépület. Ezért a depónk is, ami amúgy is kicsi volt, ahova a motorhomok jönnek, itt ez is szélesítésre került, azt hiszem 19 méterrel lett szélesebb, egy hídszerkezettel, ami alatt kialakultak végre normális parkolók, a régi halszálkás parkoló helyén most még garázsok vannak, és tárolók, úgyhogy elképesztő helyeket kaptunk, és elképesztően nagyot fejlődött ez az egész. De ez csak azt látja, aki eddig volt, és most látja ezeket, éppen a fomosok csodálkoztak, és nagyon jól nyilatkoztak erről a dolgokról.
Összességében még milyen feladatok maradnak majd az idei futam után? Gondolom, hogy néhány nap, és aztán újra kezdődnek a majd a munkálatok augusztusban.
Hát így van. Alapvetően be kell fejezni a padok épületet, ami azért rengeteg munka, tehát belső munkálatok a harmadik szinten, és be kell telepíteni a versenyiránytési központot, ami a lelke egy ilyen nagy padok épületnek, és rengeteg apróság, és még lesz biztos egy csomó javítás is, mert azt látom, hogy azért egy ekkora 130 hektáron, ami történik, azért az rengeteg olyan munka, ami nyilvánvaló, most gyorsan be kell fejezni, átadni, de azt, amikor visszaveszik, akkor rengeteg javítás lesz, és rengeteg elmaradt munka lesz még.
A mostani felújítás a 2026-os Magyar Nagydíj előtt néhány héttel teljesen lezárul, vagy utána még 2026 végéig lehetnek újabb felújítások?
Egyelőre az a közbeszerzési eljárás, ami lezárult, az erre vonatkozik.
Tehát akkor 26 közepéig nagyjából.
Hát attól függ, hogy igen, mikor végeznek, mikor fejezik be a padoképületet. Alapvetően azt tudom mondani, hogy ez a beruházás, ami most van, ez a minimál program. Mert az, hogy most 10 000 szék megújul, a többi 46 000 az nem. Tehát a többi lelátó a 14-es kanyarba, illetve az 1-es kanyarba nem fog megújulni, illetve hátul a sikánnál sem történik semmilyen. Ott az a baj, hogy, és ezt mondom a kollégáknak is, hogy ez elképesztően jól néz ki, és most tényleg mindenki, amikor nagyon elfárad mindenki, akkor fölmegyünk csapatostól, és akkor ad egy kis erőt mindenkinek, hogy mit is alkotunk itt most az elkövetkezendő 30-40 évre. De az is látszik, hogy mekkora kontraszt van. Hiszen van egy modern főlelátónk, és jobbra-balra pedig a régi retro falelátók vannak, ami nagyon rossz érzéssel tölt el, hiszen ez olyan, mint amikor valami nagyon nagyot alkotunk, de ott van valami, amit úgy érzel, hogy nincs befejezve. Azért mondom, hogy a jelenlegi szerződésünk az arra vonatkozik, hogy a főlelátó és a padoképület, az teljesen kész, illetve a depók, parkolók. Én szeretném még, hogyha a lelátók azok véglegesítésre kerülnek, tehát hasonló stadionszerű lelátók lennének a többi helyen is.
27-re, 28-ra?
Hát ezt nem tudom, ez azért nagyban függ nyilván attól is, hogy tudjuk ezt érzékeltetni a tulajdonosi joggyakorlónkkal, vagy a magyar állammal, hogy nagyon klassz ez a dolog, de természetesen azért itt még vannak. Mert ha egy stadiont építesz, egy futballstadiont, azt ugye be kell fejezni, mert körbekész vannak a lelátók, de egy 130 hektáros területen befejezni az összes munkát, itt a világ pénze nem elég, tehát nagyon sok mindent lehetne csinálni, és akkor még nem beszéltem arról, hogy milyen jó lenne egy előzési zóna akár, vagy egy alternatív pályacsík ott akár a Menszel után kifelé, amit régen tervezgettünk, de csomó olyan terv van, ezt csináljuk meg, és azt gondolom, hogy akkor nagyon boldogok leszünk, és akkor a nemzetköziek is nagyon boldogok lesznek, mert jó leső érzése, hogy azt hallom vissza, hogy ezt mennyire jó fogadtatásra lelt.
Mennyibe kerül ez a mostani ütem?
Hát ez az első közbeszerzési eljárásban elnyert összeg, ez a 78 milliárd forint, amivel a konzorcium megnyerte ezt a...
Van-e bármiféle mozgástér még azért? Az inflációt nem tudjuk például a következő nagyjából egy évre, csak kalkulálhatjuk.
Hát ebben nincs mozgástér, ez ennyi, és a információm szerint ez nem is fog változni, úgyhogy szerintem kőkeményen tartjuk mind az ütemet, mind pedig a költségeket.
Elmondható-e, hogy hány cég, illetve nagyjából hány ember dolgozott, dolgozik ezen a felújításon?
Két cég konzorciuma ez, és naponta volt, hogy 1500 ember dolgozott, de tegnap nem számoltam meg, hányan voltak, de elképesztő sokan dolgoztak mind a főlelátón, mind pedig a padoképületen. Azt láttam, hogy amikor az alsó burkolatát rakták a főlelátónak, akkor legalább volt egy 10 kosaras gép, amivel emelték az embereket és rakták be nagyon nagy tempóban. Itt tényleg ez egy olyan építkezés, ahol nem lehet késlekedni, tehát itt nincs mese. Óriási kötbér van, hogyha nem tudunk végezni.
Világviszonylatban, illetve mondjuk európai szinten hová lesz sorolható ez a pálya, amikor a következő év közepére elkészül?
Hát nagyon nehéz megmondani. Én azt mondtam a kollégáknak, hogy egyrészt, mivel ez a pálya, ez megújul teljes mértékben, a Hungaroringnek is meg kell újulnia. Az első lépcsőben már a tampáját, illetve a vezetéstechnikai centrumot, mint külön céget beolvasztottuk a Hungaroringbe. Most már 52 fővel rendelkezünk, azért nem egy nagy cég vagyunk, de büszkén mondhatjuk, hogy a világ egyik legismertebb magyar cége vagyunk, a Hungaroring Sport Zrt., 52 állandó munkatársal, de minden olyan szolgáltatással kell rendelkeznünk ezen a gyönyörű szép ingatlanon, amellyel más pályák is rendelkeznek, sőt, ki kell emelkednie közül, mert eddig sem voltunk egy olyan pálya, ami csak Forma 1-et rendezett, mindenki tudja, hogy 200-220 napot hasznosítottunk, nagyon komoly cégek, nagyon komoly emberek jöttek és bérelték ki a pályát és használták, vagy akár autós cégek, gumis cégek teszteltek, ugye nálunk voltak a kollektív tesztek is.
És voltak más versenyek is, túrautó versenyek, DTM is, illetve kamionos verseny is.
A kamionos között. Verseny, és ami a legnagyobb bevételt hozta nekünk az elmúlt években, azok a filmforgatások, mert azért ne feledjük el, hogy a Gran Turismo-t is, a Orlando Bloom is itt forgatott, itt volt a Brad Pitt, ugye itt edzett is nálunk, itt is maradt, mert megkért, hogy még hagy maradjon itt hétfőn kedden, és itt forgatták ezt a júniusban megjelenő nagy movie-t, ami most jön ki majd nyáron. Úgyhogy nekünk ezek nagyon jó bevételeket hoznak, és olyan emberek jönnek a Hungaroringre, a pályánkra, akik tényleg potenciálisan nagyon tőkeerősek olyan cégek. Úgyhogy nekünk olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, amivel megállunk a magunk lábán, mert azt gondolom, hogy büszkén mondhatom azt, hogy egy olyan sportingatlan vagyunk, ami nem szorul arra, hogy a működési költséget vagy szervezési költséget igényeljen a tulajdonostól, és ez szerintem fontos a fenntarthatóság miatt.
meddig maradhat, meddig biztosítható a Formula 1-es magyar nagy D-helye a versenynaptárban, akkor, amikor azt látjuk, hogy bizonyos európai pályák aláírnak olyan szerződést is, hogy 2 évente kerülnek majd sorra.
Hát az látszik, hogy az európai pályák szenvednek. Nem tudom, hogy miért. Alapvetően, amit látok, azt, hogy nem mindenhol biztosított az a tulajdonosi háttér, ami ugye a pálya működtetése az megoldható, de a jogdíj fizetés az mindenhol akadozik, tehát nincs olyan egyértelmű tulajdonosi háttér, akár állami, akár önkormányzati, akár tartományi, ami biztosítja azt, hogy hosszú távon ezeket megrendezzék, illetve küszködnek jegyeladási gondokkal is, mert bármilyen meglepő, most nekünk ez most nagyon jól alakul, ugye itt az elmúlt évek, és azt gondolom, hogy ezt jól csináljuk, hogy van, aki például nem tudja eladni ugye a jegyeket, a francia pálya is ugye ezért adta vissza. Küzdenek a hollandok is, a belgákkal is, vannak gondok, bár azért Spa is, meg Hollandia is az új pálya fantasztikusra sikerült. Visszatérve még erre, hogy hova sorolnánk esetleg a mi pályánkat, azt gondolom, hogy elképesztő adottságokkal rendelkezik. Éppen a 40. futamra, illetve ugye jövőre lesz 40 éves a Hungaroring, 2026-ban elkezdtünk csinálni szerettünk volna egy olyan filmet, ami megemlékezik arról, hogy került ide a Forma 1. Egy óriási sztori, szerintem egy hollywoodi sztori. És ugye elkezdtük azokat a riportokat megcsináltatni, amik még élnek, ugye Eccleston, Rohonyi Tamás, olyan szereplők, akik emlékeznek arra, hogy a 80-as évek elején hogy történt az, amikor Monakóba eldöntötték azt, hogy akkor a vasfüggöny mögé jönnek. Bernie Eccleston és Rohonyi Tamás felszállt a gépre, elment Moszkvába, és elkezdték mondani, hogy hát majd ott akarnak a Vörös téren egy Forma 1-et. Hát onnan gyorsan mondták, hogy ez egy rossz ötlet, úgyhogy nagyon gyorsan eljöttek, és akkor a Rohonyi Tamás megfűzte az Ecclestont, hogy szálljanak le Budapesten, nézzenek körül, hogy került kiválasztásra Mogyoród mellett ez a völgy. Tehát elképesztően érdekesek ezek a riportok, és remélem, hogy elkészül belőle a film, ami szerintem már a magyar történelem, úgyhogy egy óriási sztori.
A jövő évre számíthatunk erre?
A jövő évben remélem, hogy ezt meg tudjuk mutatni, mert ez egy tényleg olyan rendszereken és mindenen átívelő sikersztori, hogy ugye volt sokszor még kérdés a nyugati újságírók körülben, hogy miért van még Magyarországon Forma 1, hogy lehet az, hogy egy ilyen pályán még lehet. Na mondjuk ez most már nem lesz kérdés, hiszen a mi pályánk semmiben sem fog elmaradni, a padoképületünk sem, meg a főlelátónk se a többi pályától. De nyilvánvaló még azért fejlesztésre lesz alkalom, és remélem, hogy tudunk is még olyan dolgokat csinálni, amivel kényelmesebbé tehetjük a szurkolók itt létét.
Hogyan néznek ki most a szerződéses viszonyok? Meddig teljesen biztos a verseny sorsa? 2032-ig?
32-ig van élő szerződésünk. Ugye a 32-es hosszabbításban kellett vállalnunk azt. Akkor el kellett dönteni, és hála Istennek úgy döntött a kormány, hogy meghosszabbítjuk. Ehhez kellett vállalni ezt a felújítást, ez az úgynevezett minimál programot. És ez most már remélem teljesül, és a 32-es szerződésünk az rendben van, illetve van benne egy 5 éves opció.
37-ig akkor.
37-ig, amit majd lehívhatunk, de szerintem ezt majd csak akkor hívjuk le, amikor nem lesz ennyire, hogy mondjam, magas lovon a Liberty, mert most gyakorlatilag megint sorba állnak azért, hogy Forma 1-es futam legyen. Amikor egy ilyen hosszabbítási tárgyalásra sor kerül, vagy a kondícióknak a kialkudására, akkor nem biztos, hogy az jó, hogyha ők nyerekbe érzik magukat. Ez nyilvánvaló, itt sok millió forintról van szó.
De természetesen az első, hogy most a felújítás meglegyen. Hosszabb távon viszont elkerülhető az mondjuk másfél-két évtizedes távlatban az ön véleménye szerint, hogy az osztrák nagy díjjal kelljen osztozni akár. És 2 évente legyen csak magyar nagy díj.
Hát az osztrák pálya az egy fantasztikus pálya, de azt tudjuk az, hogy tehát ott a pénz kiment a divatból, amikor Matesi Czur elkezdte ezt építeni és fejleszteni, mert ő neki ez egy, hogy mondjam, egy nagyon hazafias tette volt, hogy ott az ő régiójában ezt felfejlesz a pályát. ott minden is van, tehát olyan szolgáltatások vannak, olyan autópark, repülőgéppark, és a pálya is úgy néz ki, hogy elképesztő színvonalat tettek, és akkor annak idején oda is vittek minden versenyt, amit lehetett. Hát nem tudom, hogy ott az utódlással kapcsolatban hogy állnak hozzá a dolgokhoz, nem utolsó sorban azért van két Red Bull csapat is, tehát azért ez nagyon erős az a pálya.
Tehát akkor valószínűleg az osztrákok is azt szeretnék, hogy hosszabb távon minden évben legyen,
de biztos, ahogy a magyar szervezők de biztos, is. Hogy lesz, és a két pálya az teljesen különböző, bármennyire is külön, tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz. Azért azt, aki járt már azon a pályán, ott tudja, hogy ez egy alpesi környezet, közel-távol nincs semmi.
A vonalvezetés is teljesen más.
A vonalvezetés is más. A miénk egy Holiday Grand Prix, egy más augusztus eleje, július vége, ez egy teljesen más hangulatú, és itt van Budapest. És mindig elmondjuk, és ezt mindenki elmondja, hogy a mi pályánk, a mi nagy díjunk Budapest közelsége miatt és Budapest nagyszerűsége miatt olyan hangulatos, amilyen, hiszen 15 perc alatt a pályáról benn vannak a belvárosba, rendkívül jó programok vannak, szeretik Budapestet, és ez teljesen más. Én azt gondolom, hogy az osztrák nagydíjnak és remélhetőleg a magyar nagydíjnak is hosszú jövője van még.
Mit érdemes egyébként még hosszabb távon megőrizni a Hungaroring varázsából?
Mindent, ami tradicionálisan a Hungaroringhez köthető, tehát semmilyen pályához nem hasonlítható hangulata van szerintem. Amit már említettem, Budapest közelsége az egy óriási erő. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon kedvelt nagy díj. Ha a pálya színvonalán tudunk még javítani, gondolok itt a kiszolgáló létesítményekre, a megközelítésre, az új elkerülő útra, az új elkerülő út és a pálya közötti kulturáltabb parkolók kialakítására, akkor azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. A többi lelátónak a korszerűsítésére és a lelátókhoz tartozó kiszolgáló létesítmények korszerűsítésére. Ezeket, ha a következő években meg tudjuk csinálni, akkor semmilyen ilyen gondunk nem lesz. Az, hogy milyen versenyeket hozunk még, az egy nagyon érdekes kérdés, mert olyan versenyeket érdemes idehozni, amelyik nyilvánvaló hasznot hoz. Nagyon ilyen kevés verseny van. De hogyha van mellette egy kis támogatás, akkor meg olyan versenyeket kell idehozni, amit régen csináltunk, hogy magyar pilóta van, magyar szurkolók jönnek, a belföldi turizmust erősítő rendezvényeket csinálunk. De miután ez a pálya megújul, és a kiszolgáló dolgok is, illetve a nyitott közösségi tér is, én azt gondolom, hogy már most 26-ra tele van a pálya foglalással, tehát olyan szinten tele vagyunk, hogy nincs már szabad nap, és az épületeknek, a különböző épületeknek a belterei is, hiszen azért van két darab 1200 négyzetméteres egybefüggő terünk, ahol konferenciákat, rendezvényeket, csapatépítőket, mindent lehet tartani a legmodernebb kivitelben.
Augusztus 1 és 3-a között rendezik a 40. Formula 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Kapható-e még belépő?
Néhány belépő van, nyilvánvaló, meg még ki fogunk nyitni egy szektort, de alapvetően 95%-ban elfogytak a belépők.
Lehet-e picit több néző, mint tavaly volt?
Hát szerintem az a 100 000 az a maximum, tehát annál több nem nagyon fér be a Hungaroringre, és talán azt tudom mondani, hogy ez a maximum, bármennyire felújítjuk a pályát, és ez egy érdekes dolog, ugye, mert sokan kérdezték azt, hogy ha megújul a pálya, akkor több bevétele lesz a Forma 1-en a Hungaroringnek. Nem nagyon tud, és az jegyárakkal is óvatosan kell bánni, tehát nem nagyon tud több néző lenni. Majd bízom benne, hogy itt majd a szolgáltatások színvonala, ha majd később a lelátók is megújulnak, akkor nyilvánvaló, hogy jobb lesz azon ülni. De alapvetően nem tudunk nézőszámot növelni. Most volt egy kis jegyáremelés, azzal még működik, de mondom, ezzel óvatosan kell bánni.
A következő évre is csak visszafogott jegyáremelés van valószínű?
Hát nézzük azt, igen, benne vagyunk, minden jegyárat látunk, tehát nyilván vannak szélsőségek, mert Las Vegas nem lehet összehasonlítani más pályákkal, mert ugye vannak kiugró jegyárak, de lesz, természetesen lesz egy kis növekedés.
De nem drasztikus akkor, nem, tehát nem 20-30 százalék.
Nem. Mert ezen, ezt már pórul járt már egy-két pálya ezzel. És még ha mondjuk azt, hogy miért jó a magyar nagydíj, azt ugye azt hozzá szoktuk tenni, hogy mind sportszakmai szempontból, mind szervezési szempontból nagyon örülnek, amikor ide jönnek, mert nem szokott probléma lenni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy érezzék, hogy szakértő az a csapat, amelyik megrendezi. Ez nem mondhat el minden Forma 1-es pályáról. Azért emlékszünk arra, hogy próbálkoztak egy-két országban rendezni, akár Koreát, akár Indiát említem sokat, de voltak olyan problémák, ami miatt elhozzák a Forma 1-es futamot, hogyha nem látják biztosítva a szakértelmet. Nálunk hála Isten eddig rendben volt, a sportszakemberek is, és a telt lelátók is, hiszen a teltház az nagyon-nagyon fontos, az, hogy a tévéközvetítésekben azt lássák a nézők, hogy teltház van.
Mennyire érkezhetnek mondjuk más régiókból is szurkolók? Ebben az évben ugye ez eddig egy McLaren év sportszakmailag, azért a magyar szurkolók nagyobb része talán a Ferrari-nak szurkol, és sok olasz szurkoló, illetve sok holland szurkoló is Verstappen miatt szokott a Hungaroringre érkezni. Látják-e, hogy mondjuk nemzetiségben milyen a megoszlás 2025-re?
Most ezt nem néztem meg pontosan, éppen múltkor beszélgettünk, úgyhogy kértem egy kimutatást, hogy néz ki az idei évben, de szerintem az, hogy a holland, német, osztrák, angol, ez nem fog változni. Tehát nem fog változni ez a tömeg, illetve az olasz, mert most talán ugye augusztus 1-én kezdődik a szünet, több olaszra számítunk, szerintem, mert most augusztus 3-án lesz a futam. De hát a Ferrari-nak az egy kicsit magához kéne térnie, meg ez a Hamilton hype is elmúlt egy kicsit talán az év elejétől fogva, és az is jó lenne, hogyha a Ferrari is beindulna természetesen.
Hogyha az angolokat nézzük, akkor inkább Lando Norris, illetve George Russell van most tűz közelben. Norrisnak még van esélye a világbajnoki címre, bár úgy vágott neki a szezonnak, hogy ő a favorit, most nem biztos, hogy ő, Oscar Piastri. De gondolom, ausztrál szurkolókra nehéz építeni, azért nem feltétlenül repülnek ide, hogyha van egy Melbourne-i versenyük az év elején.
Elképesztő, hogy honnan jönnek emberek, tehát tavaly mexikóiak jöttek, azokkal beszélgettünk, de ausztrálok is biztos jönnek. Nem biztos, hogy kifejezetten ezért, de hát már itt vannak, akkor legalább körülnéznek Magyarországon. Hát igen, én is Lando Norrisra raktam az év elején, de ebből is látszik azért, hogy mennyire érdekes a psziché, és hogy mennyire érdekes az, hogy mekkora nyomás alatt vannak a versenyzők. Ahogy érezte azt, hogy esélyes és vezet, olyan buta hibákat követel, és minden futamon elkövetett ilyen kisebb hibákat.
Vagy az időmérőn.
Vagy az időmérőn, ezek mind szerintem annak tudhatók be, de hát ez a sport.
Egyébként azért mégiscsak kétszeres olimpiai bajnokként, a MOB elnökeként is. Hogy látja ezt a kérdést, és sportolónak mennyire szabad kitárulkoznia? Mert Lando Norris sokkal többet elárul a saját vívódásairól, mint mondjuk a sportoló 99%-a a világon.
Én szerintem ez nyilván egyéni függő. Én szeretem azt, aki őszintén megbeszéli a dolgokat, tehát én sem voltam az a nagyon zárkózott sportoló. Ha neki ez így esik jól, hogy elmondja, hogy mi nyomja a lelkét, szerintem ez használ. Hát ha ebből tanul, akkor jó, de szerintem fog, mert azért nagyon profi sportolóról beszélünk.
Sok van még hátra a szezonból, mire a Hungaroringre érünk, addig is lesz még egy technikai szabályváltozás csomag, de beszéljünk még arról is, hogy a szurkolók mivel kapnak majd többet idén, illetve jövőre az átalakuló, illetve majd az új létesítményben.
Hát ezt nehéz megmondani. A szurkolók talán abba fogják érzékelni a legjobban, hogy egyrészt, ahol nagyon szűk volt a tér, ugye a régi Super Gold lelátó és Hungaroring lelátó mögötti tér, az elképesztő módon kitágult. És nem bodegák lesznek, hanem modern létesítmények, ahol a vendéglátás meg fog valósulni. A vendéglátás is át lesz alakítva némiképpen, és a 14-es kanyar mögött, ahol lesznek a nagy pódiumok, hát ott alapvetően nem sok minden fog változni, mert ahhoz nem nyúltunk, ahhoz a részhez. de remélhetőleg az összekötő utak és minden olyan kiszolgáló létesítmény, akár a WC-kre gondolok, és minden olyan létesítmény, az természetesen teljesen új lesz, és azt nem tudom lezongorázni, azt a különbséget, amikor most ott a, ugye a célegyenesbe el fognak haladni az autók, hiszen a padoképület is majdnem a kétszeresére növekedett magasságilag is, és a lelátó, hát a régi olyan fedés volt, ez a vászonfedés volt, hát ez most ez egy modern stadionszerű lelátó. Nagyon nagy különbség lesz, mint a régi Népstadion és a mostani Puskás között körülbelül.
Nemrég beszélt arról, hogy újra aszfaltozás most nem jön. Mikor jöhet? Hogyan számolnak?
Az aszfalttal nincs különösebb bajunk. Ugye most aszfaltozásra került az a rész, két új alagút van, hiszen eltűnt az úgynevezett Marlboro híd, és két új, van egy munkaalagút, ugye a főlelátó és a padoképület, illetve a lenti parkoló között, illetve van a célegyenes végén, ahol a vendégek átjöhetnek a padok részre, ott a VIP lépcsőhöz, és ez is egy új alagút, ez egy nagyon jó dolog. Amikor voltam Barcelonában, ugye irigykedve néztem, hogy a barcelonai pálya alatt jöttek-mentek a nézők, vagy a Ausztriába kimész, ott is látod azt, hogy ott közlekednek klasszul a vendégek. Ez most azért meg fog változni. Itt az aszfaltozás befejeződött. Aztán most, hogyha a védőréteg le lesz szedve a célegyenesben, akkor majd meglátjuk, hogy mennyire sérült a célegyenesben az aszfalt. De most a feléről leszedték tegnap, én azt nem láttam, hogy az nagyon sérült volna. Ez még bőven jó.
A nemzetközi partnerekkel hogyan tartják a kapcsolatot a felújítás időszakában? Sűrűbben kell egyeztetni, akár mondjuk a Liberty Médiával, akár a Nemzetközi Automobil Szövetséggel?
Igen, nagyon sűrűn. Most jön majd valamikor a küldöttség, mert az irodák kiosztása és a terek, pont amikor múltkor jártuk be, akkor a terek kiosztásáról beszéltünk, és én azt még mondtam, hogy azt gondoljuk át, mert nekem kicsit kicsi lett a briefing szoba a versenyzőknek, a FOMOS rész is egy kicsit szerintem átalakításra szorul, tehát majd most az FIA-sok, a FOMOS-ok irodái lesznek kijelölve, a versenyzőknek a helyei, új lesz természetesen a lehűtőszoba, hogy ugye nevezik, amikor bemennek a eredményhirdetés előtt, az is elképesztően más lesz. Hát nagyon ahhoz képest tényleg azt tudom mondani, hogy nem azt mondom, hogy ciki volt, de hát tényleg ez egy 86-os épület volt. El tudjuk azt képzelni, hogy azért mik voltak abban, milyen mellékhelységek, milyen volt az egész hátter ennek. Most azért ez egy elképesztően modern, klassz épület lesz. Hát még nyilván a burkolatokat nem látom annyira, de azt gondolom, hogy teljesen minden megváltozik. Visszatérve erre, természetesen riportálni kell a FOM-nak is, meg az FIA-nak is, hogy hogy állunk, illetve most jön a küldöttség, akikkel végigjárjuk a helyeket, és akkor megbeszéljük, hogy ki hol lesz.
Említette, hogy készül majd egy film a Hungaroring történetéről. Ez a mostani a 40. Formula 1-es magyar nagydíj, jövőre pedig a 40 éves évforduló következik. Elárulhat-e még egyéb részleteket, hogy hogyan készülnek erre a két különleges versenyre?
Hát elsősorban a 40-ről természetesen megemlékszünk, hiszen 30-on is csináltunk egy ünnepséget, és annyira jó volt látni azokat a nagy öregeket, akik a kezdettől fogva ott voltak, akár sportbíróként, akár szervezőként, vagy aktív részesei voltak az elmúlt időszaknak. Azokat megköszöntöttük, beszélgettünk, eljött Rohonyi Tamás is, és most is mindenkit meg fogunk hívni, szeretnénk egy 40 éves születésnapi bulit tartani, illetve megbeszéltük azt is, hogy végre most már elnevezzük a Mansellt Mansellnek, hiszen a Mansell kanyar mindenki így ismeri, úgyhogy Nigel Mansell-el is meg van beszélve. Nem tud eljönni, de kimegyünk hozzá, és akkor kéznyomatot ad, és riportot ad, és minden ilyet. Úgyhogy, illetve felhívtuk a szurkolókat is, hogy majd jövőre a 40. évfordulóra szeretnénk elnevezni a kanyarokat, illetve nevet adni egyes olyan, ami olyan eseményhez fűződik, de kíváncsiak vagyunk a szurkolók véleményére is. Úgyhogy tervezünk ünnepségeket, tervezünk megemlékezéseket, és hát ünnepeljük a 40. Magyar Nagydíjat természetesen.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrég véglegesítette a főbb számait a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpiának. Több nő lesz, mint férfi, illetve néhány sportágban is, ezért lényeges változásokról döntött a NOB a helyi szervezőbizottsággal együttműködve. Magyar szempontból mit emelne ki a változások közül?
Hát igen, ez egy furcsa dolog. Mondták, hogy tartjuk magunkat a 10.500-hoz, hát tartjuk magunkat, de az bejövő új öt sportág az 698 plusz sportolót jelent. Hát az, hogy több lesz a hölgy, mint a férfi.
Nem sokkal, egy kicsit.
Nem sokkal, de hát ha belegondolok, hogy 100 éve még hölgyek nem is vehettek részt. Tehát most volt először Párizsban az, hogy egyelő volt az arány. Jó, hát ez szerintem ez egy nagyon jó dolog. A női sport nagyon fejlődik, és nagyon fejlődnek, és az IOC nagyon befogadta ezeket a mix számokat. Okos volt az a sportág, aki arra appellált, hogy a mix számokkal tudja bővíteni az aranyérmeket, ugye? Most majd 351 aranyérmet fognak kiosztani. Hát magyar szempontból mindenképpen az öt új sportág az érdekes, mert az a baj, hogy ebbe az öt új sportágba nem nagyon fogunk tudni odaérni, hiszen flag football, ami ugye egy kontakt nélküli amerikai futball, leginkább a fogócskára hasonlít. Lacrosse, ugye baseball, softball, squash, és hát kriketben sem vagyunk annyira jók, tehát a kriket csapatunk sem annyira erős. Hát ez látszik, hogy az amerikaiak olyan sportágakat választottak, amelyek nyilvánvalóan a egyetemi sportágak, csapatsportágak. Tehát itt bővül a létszám. Ez a mi kvóta számainkra nem fog nyilván különösebben kihatni, de azt gondolom, hogy azok a sportágak, amelyekben jók vagyunk, annak ellenére, hogy mondjuk öttusában 4-4 fővel csökkennek a lehetőségek, de azért bízom benne, hogy öttusában ott leszünk, hiszen magas színvonalat képviselünk.
Balogh Gábor elnök azt mondta, hogy ez nem probléma, mert 4 magyar úgyis kint lesz.
Hát kisebb bízunk, a mezőny. Így van, bízunk benne.
De ugye a vívás, úszás, kajakkenu meghatározó csapatsportágakban a vízilabda, kézilabda, ugye ezektől várjuk a legtöbb érmet hagyományosan, és akkor ezekhez csatlakozik még mondjuk az atlétika, birkózás, akár mondjuk a sportlövészet, cságáncs, attól függően, hogy melyik mennyire van előtérben.
Igen, ezekben nagyjából nem változtak a lehetőségek. Hát azért kajakkenu az mindig a szívem csücske, és mindig kesergek azon, hogy kajakkenuban nem bővülnek, hanem szűkülnek a lehetőségek. Akár hogyha most majd az új kvóta vagy kvalifikációs rendszerre gondolunk, mert azért rémisztő az, hogy kevesebb európai kvóta lesz csapathajóban, nagyon nehéz lesz megszerezni a maximális kvótákat. Szóval ez egy kicsit aggaszt, de a kajakkenuban sajnos ez már egy tendencia. De én összességében azt látom, hogy a lehetőségeink azok továbbra is nagyon jók.
Összességében milyen változásokat vár attól, hogy új elnököt választottak az olimpiai mozgalom élére, Kirsty Coventry személyében, ő kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros nagybedencés világbajnok, úszó, de hát sportvezetői tapasztalata is volt már Zimbabvéban. Tőle milyen változásokat remélhet az olimpiai mozgalom?
Én tőle kevésbé várok változásokat a Thomas Bach utáni korszakban, mert azt mindenki tudja, hogy a Thomas Bachnak a, hogy mondjam, favoritja volt, és nagyon Bach elnök úr nagyon támogatta Kirstynek az indulását.
Viszi tovább a korszakot?
Én azt gondolom, hogy igen, ami szerintem Thomas Bach korszaka egy fantasztikus, mert nem lehet rá rosszat mondani. Egyrészt egy olimpiai bajnokról van szó, aki egész életét az olimpiai mozgalomban töltötte, és különben egy rendkívül tapasztalt és nagyon jó diplomata. Szerintem nagyon nagy munkát végzett. Ahogy nézi az ember, hogy ennyi utazással, ennyi aktivitással mindenki ez odafordulva foglalkozik, és az értékei is rendben vannak. Nagyon sajnálom, hogy tudom, hogy nem lehetett tovább ő elnök, de ő nagyon hasznos volt rá, de egy olyan időszakban volt elnök, akár a Covid-ra értem, akár a háború helyzetre, amelyik nagyon kritikus volt az olimpiai mozgalom szempontjából. Emlékszem azokra az online kólokra, amikor egyszerűen, hogy olimpia előtt is még egy évvel, vagy januárban, hogy mi lesz az orosz-belorusz sportolókkal, azt a kavalkádot, amikor mindenki hozzászólt, és akkor mindenkinek különböző volt a véleménye, akár még bojkottot is belengedtek, az ő diplomáciai érzéke és a tevékenysége nagyba hozzájárult ahhoz, hogy Párizs ilyen sikeres legyen.
És milyen Kirsty Coventry? Milyen képe van róla mobelnökként?
Hát ez majd ki fog derülni, ahogy már említette, ez gyakorlatilag azért egy tapasztalt sportvezető, hiszen sportminiszter is saját hazájában. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy olimpiai bajnok, nagyon érti a sportot. Mindenki más, aki jött volna, szerintem nagyobb változást hozott volna, vagy más érdekeket hozott volna bele. Meglátjuk, én azt gondolom, hogy egy nagyon szimpatikus és egy nagyon jó sportvezető lesz.
A párizsi olimpia tapasztalataiból van-e olyan, amelyet mondjuk a MOB az elmúlt hónapokban szűrt le? Ugye tulajdonképpen évekig lehet elemezni a tanulságokat, de milyen üzenete van így most már, hogy egy kicsit eltávolodtunk a párizsi szereplésnek, az ott történteknek az új olimpiai ciklusra, amelyből azért 3/4 év már le is ment?
Hát többféle tapasztalat van, természetesen van sportszakmai, de ami a mobirodára vonatkozik, az nyilván olyan szakmai tapasztalat, amit összegeztünk is a kollégákkal, és elébe is megyünk, hiszen már most májusban az első Open Day-re a kollégák kiutaznak Los Angelesbe. Sokkal agresszívabban és sokkal keményebben kell majd képviselni Los Angelesben az érdekeinket, hogyha a csapat kényelméről van szó, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy még jobb kiszolgálásban legyen részük. Azért Los Angeles nem lesz egyszerű, nagyon széttagolt lesz az olimpia nagy területen. Ugye ez a No Build Games, ez arról szól, hogy már meglévő sportlétesítményeken lesz, és ezek azért eléggé szét vannak terítve ebben az óriási városban. Úgyhogy időben elkezdjük a munkát ahhoz, hogy a Los Angeles-i csapat minden feltételt megkapjon. Sportszakmai természetesen a Sportszak Államtitkárságban, egyetemben gyakorlatilag már most elindult az Elé 10 program, amely kiemeli azokat a sportolókat, amelyek esélyesek bejutni a Los Angeles-i csapatba.
A kvalifikáció még később kezdődik, de a szövetségeknek nyilván már tudni kell, hogy kikre számítanak.
Hát így van, azt egy szakszövetség az pontosan meg tudja mondani, hogy mely az a 5-10-20 sportoló, aki esélyes arra, hogy kvótát szerezzen. Ezeknek a sportolóknak kiemelten mindent meg kell adni annak érdekében, már most, nem csak az olimpia előtt fél évvel, hogy a felkészülésük rendben legyen, minden olyan segítséget megkapjanak, ami akár a tudományos háttér, akár másmilyen segítség, amivel zavartal le lehet a felkészülésük már a kvalifikációs időszakra. Úgyhogy szerintem a munka az már zajlik. És bízom benne, hogy nagy lesz a csapat, jól is fog szerepelni. Ne felejtsük el, azért szerintem majdnem biztos, hogy az oroszok, beloruszok visszajönnek, és a mi sportágainkban, amiben mi hagyományosan sikeresek vagyunk, azért ott erős a konkurencia, és ők nagyon jók ott. Úgyhogy kemény lesz ez a Los Angeles-i túra, de a tapasztalatokat leszűrtük, és cselekszünk is már.
A Magyar Olimpiai Bizottságnak milyen feladatai vannak az olimpia mostani szakaszának az előkészítésében, tehát az olimpiai ciklus első évében? Mennyire kell akár a sztárokat, a sportolókat valamennyire menedzselni, vagy ezt mindenki csinálja maga, esetleg a szövetséggel együttműködve?
Ez így van. Alapvetően azért tisztázzuk azt, hogy amikor én is sportoltam, hát az, hogy az olimpiai bizottság mit csinált időközben, az nem igazán érdekelt, az érdekelt, hogy én rendben legyek, az edzőm rendben legyen, a saját klubom, ahol készülök, ott zajlik a mindennapi munka. Ehhez természetesen minden hátteret vagy segítséget, ha szükség van, a Magyar Olimpiai Bizottság megad. De azért azt ne felejtsük el, hogy idén például ugye nyári EIOF van, tehát Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, és egy közel 150-160 fős csapattal megyünk ki Skopjéba, aminek az előkészítése már megtörtént, a kollégák múlt héten jöttek vissza Skopjéból. Teszem hozzá, nem annyira ideális körülmények között lesz az a verseny. Ettől függetlenül ennek a 150-160 fiatalnak remélhetőleg a nagy része később felnőtt olimpián fog részt venni. Ez az első olyan, sokaknak olyan első verseny, olyan multi verseny, amelyben találkoznak az olimpiai eszmékkel, egymásnak szurkolhatnak, magyar csapat részeként esküt tesznek a verseny előtt, és mint magyar csapat kimennek, megnyitó ünnepség, záró ünnepség, remélhetőleg siker, és ezek a tapasztalatok nagyon szükségesek ezeknek a fiataloknak. Nyakunkon van a Milánó-Cortinai téli olimpia.
Jövő februárban.
Februárban, illetve jövőre ifjúsági olimpia, először Afrikában, Dakarban. Ez a naptárban benne van, de az emberek fejében még nem annyira. Úgyhogy itt még azért van bizonytalanság, mert ez egy elhalasztott ifjúsági olimpia, és ez az afrikai kontinensnek az első nagy próbája, vagy vizsgája, és reméljük, hogy ez a ifjúsági olimpia is sikeres lesz. Úgyhogy az Olimpiai Bizottságnak rengeteg feladata van még Los Angelesig, de ezért vagyunk, és ezt szeretjük.
A sportvezetők, edzők az elmúlt években is sokat beszéltek arról, hogy azért nem olyan könnyű a gyerekeket megnyerni a sportnak, akár az olimpiai mozgalomnak. Látja, hogy ez most milyen kihívást jelent, amikor tényleg a mesterséges intelligencia előretörése mindenben szembetűnő, egyébként a sportban is, néhány területen persze segíti is azt.
Elképesztő, hogy mennyire megváltozott a helyzet, és nagyon sok idős edző, vagy magam korabeli se érti azt, hogy kell bánni ezekkel a gyerekekkel. Csak azért tudom, mert van egy saját kis kajakkenu klubom, Vácott, ahol születtem. Látom azt, hogy mennyire nehéz a mostani gyerekekkel bánni, de meg kell érteni ezt a dolgot. Éppen múltkor hallgattam egy generációkutatónak a beszélgetését, és elkezdtem megérteni, hogy most miről beszélünk, hogy mennyire mások a gyerekek, de hogyha megnézem a saját 30 éves vagy 20 éves lányomat, vagy a mostani 5 éves unokáimat, akkor is látom, hogy a generációk különböző módon reagálnak bizonyos dolgokra, és hogy mennyire mások. Meg kell érteni az idősebb edzőknek, és meg kell érteni az új korosztály edzőinek is azt, hogy hogyan kell bánni ezekkel a fiatalokkal, hogy tudjuk őket megfogni, és ez egy olyan feladat, amelyre azt gondolom, hogy a képzés az a legjobb dolog. Tehát mindenkinek tovább kell képeznie magát, és ezzel maximálisan egyetértek, meg kell érteni a mostani feladatot.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk egy órában Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.